Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem, beszélgetőtársam, Tátrai Zsuzsanna, néprajzkutató, a néprajz tudományok kandidátusa. Azt mondta, hogy elég ennyi címet felsorolni, bár lenne még.
Bőven elég.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Ugye az adás nagy hét első napján, hétfőn kerül sugárzásra. Amit most a hallgatók hallanak, az már a nagy hét előkészületeihez tartozik. És azért is kértem, hogy találkozzunk, hogy a húsvéti hagyományokról, népszokásokról beszéljünk, hiszen van néhány olyan dolog, amit mintha kirostálna az emlékezetünk, mintha nem lenne már napi rutin, amikor készülünk a húsvétre, készülünk a nagy hétre.
Azt gondolom, hogy a 21. század sok mindent megváltoztatott az embereknél. Nincsenek azok az élő közösségek, amelyek korábban voltak, és a húsvét, mint a keresztény egyház legnagyobb ünnepe, nagyon nagy fontosságot tulajdonítottak neki a hívő közösségek és a hívő emberek. Ugyanakkor a húsvéti időszak, mint ahogy látjuk is, a tavasznak az ideje, és rendkívül sok ősi hagyomány is van benne. Nekem az egyik mániám az egyébként, hogy a tűz, a víz, a zajcsapás és a zöldág. És a húsvéti hagyományokban ezek mind jelen vannak. Nagyon nagy jelentősége van a víznek, a tűznek is, a zajcsapásnak is, a zöldágnak is, és mindezeknek a megszentelt változatának is. Tehát nem csak az ősi hagyományoknak, és ezek együtt és párhuzamosan, és egymást erősítve éltek.
Tehát mondhatjuk azt, hogy lényegében a keresztény hagyományokba a korábbi, most nem pejoratív jelzőként akarom használni, de pogány, tehát nem a keresztény hagyományokhoz kötődő, abból kinövő elemeket illesztettek be?
Így van. Ezt egyrészt megkeresztényesítették, ugye megszentelte az egyház. Most mondok egy példát. Ilyen például a szentelt barka, ami a zöldág, ami a megújuló természetet is jelképezi egyúttal. Vagy ott van a víz, amit szintén megszentelnek nagyszombaton. Vagy a tűz, amit szintén megszentelnek, és a szentelt tűz melegénél készítik el a húsvét ételeket. De most egy kicsit előre mentünk ezzel, mert nagypénteken eloltották a tüzet, tehát rendkívül sok olyan jelképes cselekvés is tartozott ehhez, ami erősítette ezeket a hagyományokat, és párhuzamosan éltek együtt.
Valóban, menjünk egy kicsit vissza. Mert a keresztény emberek számára két fontos ünnep van, a karácsony és a húsvét. Föltehetjük a kérdést, hogy melyik a fontosabb?
Igen, föltehetjük a kérdést. A keresztény egyház számára a húsvét a legfontosabb ünnep, mert Krisztus a halálával megváltotta az emberiséget, és a feltámadás reményét adta. És ezért ez a fontosabb ünnep, ha lehet egyáltalán ezt így mérlegelni.
Igen, ahogy készültem a mai beszélgetésre, bár lehet, hogy a hallgatók számára is az evidencia volt, hogy már az időpontnak a kiválasztása is különbözik. Ugye karácsonyról pontosan tudjuk, hogy mikor van szenteste, mikor van karácsony első és második napja. Húsvét esetében ez egyáltalán nem tudható, minden esztendőben más és más. Miért?
Hát ez egy megállapodás kérdése volt, és niceai zsinat állapította ezt meg még a 4. században, aminek az a lényege, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő holtölte utáni első vasárnap, húsvét vasárnapja.
Na bocsánat, ezt mondja, legyen szíves még egyszer, mert nem biztos, hogy mindenki meg tudja jegyezni.
Tavaszi napi egyenlőséget, tehát követő holtölte utáni első vasárnap, ami azt jelenti, hogy legkorábban, miután a tavaszi napi egyenlőség az március 21-e, tehát március 22-én lehet legkorábban húsvét vasárnap, és április 25-én legkésőbb. Tehát több mint egy hónap különbség lehet a húsvét vasárnapot illetően. És ez azért is érdekes, meg fontos, mert ez befolyásolja az 50 nappal későbbi pünkösdöt, és ez befolyásolja a farsangnak a hosszát, vagy a rövidségét.
Bizony, ez egy meglehetősen hosszú időszak. Az advent sem rövid, de az 4 hét. A húsvét eleve a bőjt, az 40 nap. Tehát egy hosszabb időszakról beszélünk.
Itt Krisztusról emlékezik meg az egyház, és tulajdonképpen a katolikus egyházban kötelező a 40 napos bőjt. A protestáns egyháznak egyetlen egy bőti napja van, az nagypéntek. De manapság erről sokat beszélnek, és inkább egy ilyen étkezési hagyományként kezelik a bőti időszakot a húsevés tilalmával. Ugye a magyar nyelv nagyon jól mutatja húshagyó keddet és a húsvét nevét. Tehát ugye a kettő közötti időszakot jól mutatja, hogy húshagyó kedd után jön hamvazószerda, hamvazószerdán kezdődik el a nagybőti időszaka, és húsvét vasárnap lehetett először húsételt tenni az ortodoxoknál. Ma is úgy van, hogy nem csak a húsra, hanem mindenféle állati termékre, tehát a tojásra, meg a tejre is van tilalom.
És mi van a protestánsokkal, mert az imént említette, hogy náluk csak nagy péntek.
Csak nagy péntek. De azért az egész nagybőjt időszaka a felkészülésről szól. Mi már kevéssé vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a karácsonyi ünnepkör, húsvéti ünnepkörről beszélünk. Tehát egy ünnep elindul és elérkezik valahova. Nem beleesünk valahol a közepébe, hanem ennek van egy felépítettsége. És sokszor elgondolom azt, hogy a húsvéti ünnepkörben, mikor elérkezünk nagypéntekhez, a legnagyobb szomorúsághoz, szenvedéshez, hogy két nappal később ott van húsvét vasárnap a legnagyobb boldogsággal. Tehát egy óriási utat tesz meg a lélek minden évben, a hívő lélek.
Igen, és sajnos, hogy az előző gondolatát folytassam, ma akár karácsonyra, akár húsvétra készülő, de sokak számára ez nem jelent mást, mint bevásárlást. Bevásárlást, hogy valamilyen ajándékot vegyünk, valamilyen módon kitűnjünk a többiektől, lehet, hogy ez egy haszontalan dolog, egyébként nincs is rá nagyon szükségünk, úgyis el fogjuk majd dobni, de minthogyha a karácsony és a húsvét is a dobd el kultúra részévé vált volna.
Sajnos ezt is lehet mondani. Szerintem arról van szó, hogy ki hogyan éli meg. Hogyan megy végig ezen, mert végül is a húsvéti ünnepkör is olyan, hogy a hívő ember számára megadja azt, amit egy hívő ember számára meg kell, hogy adjon, de a nem hívő számára is megad nagyon sok mindent. Mert ez az időszak azért a család számára nagyon sokat jelenthet, és a közösségek számára is. A különböző nemzedékek számára. Hogyha hagyományosan nézünk vissza erre a dologra, akkor itt a nagy hétben sűrűsödik és teljesedik ki az, ami tulajdonképpen az egész bőti időszakot jellemzi. Mert itt jutunk el Krisztus kereszthalálához. A nagy héten tulajdonképpen virágvasárnapról kell még beszélni, mert virágvasárnap még egy ilyen felszabadult és vidám ünnepnap, hiszen Krisztusnak Jeruzsálembe való bevonulását, Szamárháton való bevonulását ünnepli az egyház, és pálmát szórtak elé. Na most a mi időjárási körülményeink között ki tudja még meddig, mert lehet, hogy itt is már pálma lesz idővel, hogy barkát szoktak szentelni. És ennek a szentelt barkának, és itt jön az, amiről már az elején is beszéltünk, a szentelt barkából egyet-kettőt nyeltek, hogy ne legyenek torokfájósak. És magát a szentelt barkát beletűzték például a veteményesbe, hogy a férgek ne bántsák a veteményeket, vagy pedig bevitték a házba, hogy a villám vagy a jégeső ne érje azt a házat.
De jól tudom, hogy hamvazó szerdán eredetileg az előző évi barka, hát nyilván az már egy száraz barka volt, ezt a száraz barkát megtartották, elégették,
így van.
És ennek a hamujából történik meg hamvazó szerdán a kereszt jelének a homlokra rajzolása, vagy attól függ, hát esetleg a hajra hintenek egy kis a hamut ebből.
És azt mondják, hogy ugye porból vétettünk, porrá leszünk, tehát a farsangi nagy mulatságok és szórakozás után ez azért eléggé erős dolog, hogy erre figyelmeztetik az embert, és akkor tulajdonképpen hamvazó szerda után még egy napot adtak, ugye egy csonka csütörtököt, amit zabáló csütörtöknek is neveznek, meg ugye manapság ezt kihasználja a kereskedelem, illetve a vendéglátóipar, és olcsóbban árulják a dolgokat, mert igen, úgy volt, hogy nem volt szemét a háztartásokban. Nem volt olyan, amit kidobtak volna, hanem ha megmaradt esetleg étel, akkor egy napra még fölfüggesztették a böjtöt, és elfogyasztották a maradékot. És ugye a böjti ételeknek is megvolt a különleges jelentősége, hogy mit ettek, és mik voltak a fontos ételek, de mondom, hogy nem is az étkezés volt annyira jelentős, habár voltak idős asszonyok, akik még a 20. században is 40 eltek, ami azt jelentette, hogy 40 napon keresztül egyszer ettek csak naponta.
De ez a másik gondolat, amiről elkanyarodott, hogy ez nem csak a hús ételektől való tartózkodást jelenti, jelentette, és kellene, hogy jelentse, hanem más is, egy készülést, egy lelki befelé fordulást. Ezt a gondolatot szerintem egy kicsit még mondj csak, mert szerintem a hallgatókat érdekelni.
Igen, egyszerűen arról volt szó, hogy nem lehetett akármikor lakodalmakat tartani. Sem adventben, sem nagybőtben nem tartottak lakodalmat. Lakodalmat farsang idején tartottak, nagy farsang idején, akkor a zöld farsangban, húsvét pünkösd utáni időszakban, nyáron nem, mert dolgoztak, és ősszel a betakarítás időszakában kis farsang idején. Tehát nagybőjtben tilos volt a lakodalom, és tilos volt mindenféle hangos mulatság. Tehát ilyenkor nem voltak bálak, nem voltak táncmulatságok, de ugye a fiatalok, ahogy jött a tavasz, mégiscsak szerettek kimozdulni. Egyedül az úgynevezett karikázó volt az, amikor a lányok összefogóckodva egy szólamú énekre körbe táncolnak, amit engedélyeztek bőjtben. Meg kintázhattak, labdázhattak.
Tehát a társas életet lehetett élni, de hangoskodni, ricsajozni, ilyen értemben nem méltó a húsvéti készülődéshez, nem méltó dolgot csinálni nem lehetett.
Azt egyáltalán nem. És a nagy hétben még a fiatal lányok is feketébe öltöztek. Tehát a gyászt ők is ki akarták a ruházatukkal is fejezni. És olyankor mentek a Kálváriára imádkozni, énekelni, akkor a keresztekhez jártak imádkozni, énekelni. Tehát nagyon fontos volt ez a fajta lelki felkészülés nagypéntekre.
Ugye most a hamvazó szerdától egy nagy ugrással eljutottunk nagy hétig, de a nagy hétnek a négy napját, a nagy csütörtökkel kezdve azért szerintem egy kicsit vegyük górcső alá. Készülve a beszélgetésre mindegyik napnál találtam nem is egy, hanem több olyan jellemzőt, ami csak arra a napra vonatkozik, azon a napon történik. Kezdjük nagy csütörtökkel. Mit jelent az, hogy a harangok Rómába mennek?
Megszűnik a harangozás a katolikus templomokban. Ez a katolikus templomokra vonatkozott, és legközelebb nagy szombaton szólaltak meg újra a harangok. Nagy csütörtököt zöld csütörtöknek is nevezték.
Na, ez lett volna a következő kérdés, hogy mit jelent a zöld csütörtök?
Mert hogy ilyenkor mindenféleképpen valami friss zöldet kellett fogyasztani a következő esztendő termésének, jó termésének az elősegítésére. Tehát ez is egy, hogy így mondjam, egy babonás szokás volt, és ilyenkor például csalán főzeléket ettek. Azt állítják, akik ettek ilyenkor csalán főzeléket, hogy még nem csíp annyira, mert hogy annyira fiatal a csalán, hogy azt szabad kézzel is lehet.
Próbálta már?
Nem.
Én lehet, hogy majd kipróbálom valamikor.
És salátát ettek ilyenkor.
Csalán teát viszont ittam már, tehát de csalán főzeléket nem ettem én sem.
Nagypénteken pedig hát az a legsúlyosabb, legsötétebb napja az évnek. És nem véletlen az, hogy a néphagyományban minden pénteki napra kivetítették nagypénteknek a szerencsétlenségét. Éppen ezért nem tartották szerencsésnek a pénteki napokat, különösképpen nem, hogyha péntek 13-ára esik, és ennek is köze van az utolsó vacsorához, ahol 13-an ültek az asztalnál. Ezért tartják a péntek 13-át különösen szerencsétlennek.
Szerencsétlen napnak. No, de a nagypénteken azért, lehet, hogy a két dolog összefügg egymással, de nagyon komoly tilalmak voltak, vannak a hagyomány szerint. Tűzgyújtás, kenyérsütés, mosás, földmunka, ezek mind-mind tiltott dolgok voltak.
Hát különösképpen a tűzgyújtás, és ebben az is nagyon érdekes és izgalmas dolog, hogy nagypénteken kioltották a tüzet, és nagyszombaton, amikor a templomban, a katolikus templomokban megszentelték a tüzet, akkor csuprokban hazavitték a parazsat, és ennek az új tűznek a melegénél főzték, sütötték meg a húsvéti ételeket. Nagypénteken ugyanakkor a víznek is nagyon nagy jelentősége volt, mert ilyenkor az állatokat vitték el fürözteni, mosdatni, itatni, azért, hogy majd egész esztendőben egészségesek legyenek, sőt, a gyerekeket is lezavarták a vízzel, hogy frissek és egészségesek legyenek a következő esztendőben. A víznek nagyon nagy jelentősége van húsvét idején, és nem csak húsvét hétfőn, hanem nagypénteken, és húsvét vasárnap is.
Tehát tiltott dolgok voltak, ezt be is tartották, nagyon szigorúan betartották ezeket a tilalmas dolgokat.
Így van, nem sütöttek kenyeret, tilos volt ilyenkor kenyeret sütni, mert azt gondolták, hogy a kenyér kővé válna, vagy az is, aki ilyenkor kenyeret merne sütni. Tehát egyáltalán nem ettek olyan ételt, amihez tűzre lett volna szükség.
És jön a következő nap, Nagyszombat.
Nagyszombaton újra megszólalnak a harangok, és úgy tartották, hogy ilyenkor kell a férgeket elűzni a ház körül. A gazdasszonyok, hát hallottam olyat is, hogy mesztelenül, körbefutották a házat, nagy zaj csapva, fedőket összeütögetve, és kiabálták, hogy kígyók, békák, szaladjatok, megszólaltak a harangok. Hát gondolom, hogy a kígyók és a békák rögtön megijedtek, és elfutottak ettől. Nagyszombaton van a feltámadási körmenet. Ugye a feltámadási körmenet előbbre jött húsvét vasárnaptól, és az a furcsa, hogy húsvét vasárnap hajnalán, illetve Nagyszombat és húsvét vasárnap közötti éjszaka, Krisztus keresés szokása, az szinte...
Az mit jelent, bocsánat?
Az azt jelentette, hogy Krisztus szobrát vagy képét valahol elrejtették, és mentek megkeresni, és amikor megtalálták, akkor nagy diadallal visszavitték a templomba. És ilyenkor volt a határjárás is. 19. századi leírások is vannak nagyon érdekesek, például Zala megyéből, hogy a határjárásba ugye ment a falu népe, és egyházi zászlókat vittek, ugyanakkor körbejárták a határt, és aki még nem vett részt a határjáráson, azt ráfektették a határjelekre, jól elnáspángolták, hogy megjegyezze, hogy hol vannak a határjelek. Ugyanakkor ezt arra is kihasználták, hogy megtisztították a forrásokat, tehát ez egy ilyen tisztogató művelet is volt. Ugyanakkor azzal, hogy körbejárták a határt, a védelmét is meg akarták adni a saját településüknek.
Jól tudom, az előbb említette a tűz és a víz fontosságát, hogy Nagyszombaton akkor víz és tűz szentelés következik?
Így
tehát
van.
Pont más, mint amúgy a nagypénteken arról beszéltünk, hogy tilalom van, tűzgyújtási tilalom van, Nagyszombaton pedig már egy nappal később tűzszentelés és vízszentelés.
És ahogy mondtam, abból a tűzből vittek haza.
Igen,
parazsat.
Azt említett az előbb, igen.
És a szentelt víznek a katolikus hívők rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítanak, mert az a születéstől a halálig elkíséri az embereket, sőt az állatokat is beszentelték vele, meg gyógyító erejűnek is tartották.
Húsvét vasárnap.
Hát húsvét vasárnap az már tényleg a legnagyobb öröm és boldogságnak a napja, és szintén ugye a katolikus templomokban ilyenkor vitték szentelni az ételeket, és azokat az ételeket viszik szentelni, amiket ma is eszünk húsvétkor. A tojást, a kalácsot, a sonkát, a bárányt, a bort, ezeknek a szentelt ételeknek a maradékát sem volt szabad eldobni. És ami nekem nagyon tetszik, és még a hát, ugye, múlt században, az 1960-as években még magam is gyűjtöttem Dunántúlon, hogy az ételekből tűzbe vetettek egy keveset, hogy a túlvilágon lévő hozzátartozók is hozzájussanak a húsvéti ételekhez. Ugyanezt karácsonykor is megtették.
Ugyan, mint hogy ebben is lenne azért valami pogány hagyomány, nem?
Ugyanakkor nagyon szép, mert az a fajta szimbólum, hogy egy-egy ünnepen az élők és a holtak együtt vannak, hogy a halott családtagokra is gondolunk ilyenkor.
Én nem kifogásképpen mondtam, csak azt, hogy hogyan épül egymásra egyébként két különböző kultúrkör, tulajdonképpen annak a hagyománya,
ez
hogyan épül
van.
Egymásra.
És ráadásul, hogyha belegondolunk, manapság mit látunk, hogy a temetőben karácsonykor is, húsvétkor is, mint szinte minden szentek halottak napján annyian vannak, és viszik a megemlékezést a halottaiknak.
Tehát ez a gondolat tovább öröklődik más formában.
Így van. Más formában él tovább.
Ugye említette az ételszentelést, ugye húsvét vasárnap is munkatilalom van, tehát nem lehet dolgozni. Mit jelent a szótlan víz?
Az, hogy hajnalban sem jövet, sem menet nem volt szabad megszólalni, vizet vittek be, és arról mosdott mindenki. Hát úgy gondolom, hogy az arcukat, vagy a kezüket, gondolom, elsősorban az arcukat moshatták meg. Karácsonykor is csinálták ugyanezt, sőt, újévkor is, és ilyenkor piros tojást tettek a vízbe. És ettől azt várták, hogy egészségesek, piros posgások lesznek majd. Tehát a víznek termékenyítő hatást, hát ugye az életünknek az alapfeltétele. És úgy látszik, hogy itt a nagy ünnepeken különleges jelentőséget tulajdonítottak a víznek, és a víz különböző megjelenési formáinak.
Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb becsben tartották, mint ahogy ezt mi tesszük most. Tehát az a mértékű vízszennyezés, az a fajta felelőtlenség, amit látunk a világ minden pontján, az erre az időszakra erre a korszakra egyáltalán volt jellemző?
Egyáltalán nem, mert az emberek megbecsülték a vizet, mert azt hordani kellett valahonnan, kútról, csapról, elsősorban kutakról hordták, és az egy komoly fizikai munka is volt, tehát meg kellett becsülni azt a vödör vizet, amit az ember bevitt.
Hát igen, ugye a saját fogyasztásra, az állatok itatására, öntözésre, locsolásra, tehát minden olyan dolog, ami az élethez kellett, az élet folytatásához kellett. Szüleink, nagyszüleink ezt pontosan tudták, hogy miért fontos a víz, mint hogyha az a generáció, már az én generációm is, vagy pláne fiatalabbak, mint hogyha ezt kezdenék, sajnos kezdenék elfelejteni. De van még egy dolog, amit zöld ágjárás, szintén húsvét vasárnap.
Húsvét vasárnap, de virágvasárnap is szokás volt az, és aztán pünköstkor is, hogy fiatal lányok és legények, ugye manapság ezt elsősorban az óvodások szokták játszani, a búj-búj zöldág játékot, hogy egymás karjai alatt átbújnak. Ezt régen úgy is ment végbe, hogy kimentek a falun kívülre, és hogyha már voltak zöldágak, akkor tördeltek belőle, behozták a falu utcáira, szétszórták, és ezzel jelképezték is, hogy itt van a tavasz. Ugyanakkor ezek a fiatal lányok és legények feladata volt, tehát valahogy a következő esztendőnek a termékenységét is elő akarták segíteni ezzel.
Igen, ezt akartam, de akkor végülis megválaszolt a kérdés nélkül, hogy minthogyha ez már a bizakodás a jövőbe, a tavasz, a következő év, a termékenység, a bajoktól való szabadulás, a téli sötétségtől való szabadulás, minthogyha ez mind együtt lenne, nem?
Így van, és a zöldág pedig mindig az örök megújulást jelképezi. És nagyon nagy jelentősége, mert a karácsonyi ünnepkörben is nagyon nagy jelentősége van a zöldágnak, és itt a húsvétiban különösképpen.
No de, eljutottunk húsvét vasárnapig, de van még egy nap, ami a húsvéthez kötődik. Ez a húsvét hétfő. Lehet, hogy nem kellően tájékozottam, de mintha a húsvét hétfőhöz már semmilyen keresztény, hagyomány nem tartozna.
Templomba ilyenkor is szoktak menni természetesen.
De olyat, mint ami a barka szentelés.
Így van, nincsen semmilyen. Ez már annyira világi, hogy így fejezzem ki magam.
Akkor hogyan csapódott ez a húsvét hétfő oda, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, húsvét vasárnaphoz? Hogyan került ez oda?
Gondolom, hogy miután húsvét vasárnap elkezdődnek már a bálok, táncmulatságok. Ez az nagyon felszabadult érzés, és ez csak folytatódik húsvét hétfővel, és a húsvéti locsolással. Nem tudom, hogy mennyire szokás ma még a húsvéti locsolás, mert valahogy úgy tűnik, hogy elkényelmesedtek a férfiak, a fiúk, és inkább SMS-ben meg online locsolnak, és nem keresik fel a leányzókat. Nem tudom, mennyire él ez a hagyomány még. A locsoló versek hagyománya él, habár az újabb lehet, mert vízbe vető, vízbe hányó hétfőnek nevezték húsvét hétfőt, mégpedig azért, mert a lányokat akár erőszakkal is odahurcolták a kúthoz, és vödörszám hordták rájuk a vizet.
Kicsit azért torzultak ezek a locsoló versikék, lehet, hogy az adásban ez nem fér be, de amikor még 30 évvel ezelőtt volt egy ilyen versike, ami hát természetesen nem illeszkedik abba a sorba, és abba a hagyomány sorba, amiről az imént beszéltünk, hogy zúga, traktor szánt az eke, elvtárs nő meglocsolhatlak-e. De hál' Istennek ezen túl vagyunk már. Ma már nem aktuális
versiket mondani. Ma már ez nem aktuális, de vannak új, modern locsolóversek. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez a szokás meddig él még. És aztán itt van még a nyúl, ugye, amelyik hozza az ajándékot. Ami szintén egy rejtély, hogy került a húsvéti ünnepkörbe. Valószínűleg a szaporasága miatt, de hogy hogyan vált tojáshozóvá, arra is vannak különböző verziók. Nekem azt tetszik a legjobban, valószínűleg német eredetű, hogy a földes úrnak sült nyulat kellett beszolgáltatni, és egy nagyon jó humorú író azt írja, hogy hát a sült nyul feltámadt a tojások közül, mert sült nyulat és tojásokat kellett adni a földes úrnak. De a másik verzió az, hogy Házelhunnak hívják a gyöngytyúkot, és Házénak a nyulat, és hogy valamilyen oknál fogva, tehát valami tévedés folytán összekombinálták tojáshozóvá a nyulat. Minden esetre most már itt van, és a reklámok pedig arról szólnak, hogy ott vannak a csokoládéból készült nyulak, csokoládéból készült tojások, úgyhogy a nyul már valószínűleg itt marad.
Meg a Az a szokás is, meg hogy nagy mennyiségű csoki, nyuszi és csoki
így
tajás
van, így van,
kerül úgy, a gyerekeknek a kosarába.
Ez most már velünk marad. Amit megfigyeltem az utóbbi időben, hogy az interneten egyre több húsvéti kalács recept jelenik meg, aminek örülök.
Nálunk egyébként anyósom is, édesanyám is csinált, anyósom most is csinál, és a feleségem is megtanulta, úgyhogy készít kalácsot, méghozzá nagy sikerrel készíti ezt a húsvéti kalácsot, sőt olyannyira, hogy most már nem csak húsvétkor, hanem máskor is igényli a család, hogy ilyen kalács készüljön.
Én a gyerekeimnek kalácsot szoktunk, hát még a férjem élt együtt is, kalácsot szoktunk ajándékozni húsvétkor, és mindig tojást is festek. Ugye a tojásnak is nagyon sokféle festési módja van, az az úgynevezett batikolás, amikor viasszal rárajzolják a mintát, és az a festéklé nem fogja be. A másik az, hogyha befestik, utána rákarcolnak mintát, de a legegyszerűbb én azt szoktam csinálni, hogy hagyvalébe megfestem.
Igen, hát nálunk is, igen.
És azt meg is lehet enni jó ízűen, mert abban biztos, hogy nem egy káros anyag.
Semmiféle szennyező anyag nincsen, és utána el lehet fogyasztani. No, de húsvét hétfőnvel sem ér véget tulajdonképpen a húsvéti ünnepkör, mert van, erről már viszonylag keveset beszélünk, talán kevesen tudnak is, a fehér vasárnap.
A fehér vasárnap a húsvét vasárnapot követő vasárnap, ezt azért nevezték fehér vasárnapnak, mert a katekumenek a felnőtt korban megkeresztelkedettek, azok ilyenkor vetették le a fehér ruhájukat. De ez a nap a barátságkötés szokásáról ismert, a komálás-mátkálás szokásáról, főleg a Dunántúlon és Moldvában maradt meg ez a hagyomány, amikor lányok egymás közt úgy kötöttek barátságot, hogy egy kisebb lányjal elküldték az úgynevezett komatálat, ez nem az a komatál, mint amit a születendő gyereknél, amin kalács, tojás, tehát ezek a bizonyos húsvéti ételek vannak, és elviszi, akit kiszemelt barátnőjének. Ha az elfogadja ezt a gesztust, akkor kicseréli a tányéron a saját ajándékaival, visszaviszik a másik leányzónak, és attól kezdve komának, mátkának szólították egymást, és magázódtak megtisztelésből. És ezekből a komákból lettek aztán a keresztkomák is többnyire.
Nagyon szép hagyomány, és nagyon elképes is. De még mindig nem értünk a végére, mert hogy még a vége ennek az időszaknak pünkösd.
Így van.
Ugye említette az imént, hogy 50 nap elteltével jön pünkösd, tehát az is más-más időpontban van, minden esztendőben, de azért erről is váltsunk néhány szót.
El kell mondanom ezt a személyes dolgot, hogy én pünkösdről írtam könyvet, mert pünkösdöt nagyon elhanyagolt ünnepnek tartjuk. Pünkösdhöz nem kapcsolódnak ajándékozás, nem kapcsolódnak olyan fajta hagyományok, nincsenek különleges étkezési szokások pünkösddel kapcsolatban. Ellenben nagyon sok olyan régi hagyomány van, a pünkösdi királyválasztás, a pünkösdi királynéjárás, tehát nagyon sok olyan hagyomány kapcsolódik hozzá, amit az egyház tiltott, mert azt is el kell mondanom, hogy általában mit tiltanak, az marad meg legtovább. És pünkösdöt azért nehéz megérteni, mert a karácsony Krisztus születéséről szól, a húsvét a haláláról és a feltámadásáról. Pünkösd pedig a Szentlélek kiáramlásáról, az egyház születéséről. Tehát sokkal nehezebben érthető.
Igen, az egy elvontabb.
Elvontabb ünnep.
De mégis ott van a húsvéti időszak lezárásánál, és hát ugye, ha csak egy dolgot említünk, ez pedig a csíksomlyói búcsú, ahol azért minden esztendőben, most már hosszú-hosszú évek óta több százezer magyar részben, Erdélyből részben, Kárpát-medencéből részben a világ, most már távolabbi pontjairól is összesereglik, akkor azt gondolom, hogy bizony ez is egy jeles ünnep, még akkor is, hogyha amiket említett, hogy nincsenek speciális étkezési szokások, ajándékozás nem kötődik hozzá, de mégis van egy komoly lelki tartalma az egyházi hagyományokból gyökerező hagyományon túl.
Így van, egyébként nagyon sok protestáns egyháznál ilyenkor van a konfirmáció, és a katolikusoknál a bérmálásnak az ideje. Tehát nagyon, nagyon fontos vallási hagyományok kapcsolódnak pünkösdhöz, és a csíksomlyói búcsúra térve ott már nem csak a katolikus hívők, hanem tényleg az összmagyarságnak a találkozó helyévé vált.
Igen, hát ez túlnőtt most már azt gondolom a pünkösd vallási jellegén, ott egy nemzeti, nagyon erős nemzeti karaktere van a csíksomlyói búcsúnak.
Én csak azt szeretném, hogyha a pünkösd is felzárkozna a másik két ünnephez, Mert két nap is rendelkezésre áll, hogy ünnepeljünk ilyenkor.
Igen, hát akiben van ilyen szándék, hogy megfogadja az ön tanácsát, akkor lehet, hogy haszonnal forgathatja majd azt a könyvet, amit ön írt erről. A beszélgetésünk végéhez értünk, úgyhogy nekem nem maradt más dolgom, mint hogy megköszönjem Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatónak, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Nagyon sokat tanultam én is, amikor készültem erre a beszélgetésre, és most az elhangzottakból is. Remélem, hogy mások is tudják majd hasznosítani az öntől kapott tudást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem.
Én meg nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és áldott ünnepet kívánok mindenkinek.
Áldott húsvétot kívánunk minden hallgatónak és minden kedves nézőnek. Köszönjük, hogy velünk voltak.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.